kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A szegedi magyarok nagyasszonya Székesegyház és a Dóm tér különleges értéket képvisel a nemzet életében és gondolkodásában. Jelentette ki a köztársasági elnök a helyszínen. Súlyog Tamás a templom és a tér nemzeti emlékhelyé nyilvánítását jelölő Stéli Klebersberg Kuno születésének 150. évfordulója alkalmából rendezett avatásán azt mondta: az égigérő dóm és a hatalmas tér nekünk, szegedieknek a szívünkhöz nőtt. Többet jelent számunkra, mint a város jelképe és az ország egyik emblematikus helye, mellyel szívesen dicsekszünk el. Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója úgy fogalmazott: Klebersberg Kuno szellemisége ma is iránytű, munkássága érvényes üzenetet hordoz napjainkban is. Az értékek megtartása és átörökítése nemzet stratégiai kérdés. A múlt nem teher, hanem örökség. Kis Rigó László szegedcsanádi püspök úgy fogalmazott: sokan vannak Szegeden, akik nem csak őrzik Klebersberg Kuno emlékét, hanem feladatnak, kötelességnek, küldetésnek tartják művének folytatását. 100 évvel ezelőtt Klebersberg Kuno nem panaszkodott, hogy kevés a pénz a kultúrára, tudományra, hanem nagyot álmodott, stratégiát alkotott és segített a forrásokat előteremteni, hangsúlyozta a püspök. Hozzátette: ma könnyebb helyzetben vagyunk, próbáljuk meg továbbvinni eszméjét. Tartjuk, amit ígértünk, nagyjátesszük Magyarországot, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Orbán Viktor azt írta: erős hét, épül az amerikai védőpajzs, 72 milliárdos amerikai befektetés Gyöngyösön és Csömörön. Megvolt a novemberi évközi nyugdíjemelés, döntöttünk a 14. havi nyugdíjról, megdupláztuk a nevelőszülők járandóságait, meghosszabbítottuk a kamatstoppot. Igazi tűzi játék, és még csak péntek van. De nincs ebben semmi meglepő, tartjuk, amit ígértünk, nagyjátesszük Magyarországot, fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán tett bejegyzésében. Abban a pillanatban, ahogy a háború véget ér, a külső körülmények is meg fognak változni, és Európa, benne Közép-Európa és Magyarország vissza tud térni arra a növekedési pályára, amit az azt megelőző évtizedben megszoktunk és megszokhattunk. Jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormánypártok országjárásának budapesti hegyvidéki fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón. Gulyás Gergely azt mondta: ezt a választási ciklust leginkább az határozta meg, hogy 2022. februárjában Oroszország megtámadta Ukrajnát. A háború a mai napig tart, és ennek következményei közvetlenek és kézzelfoghatóak, tette hozzá. A miniszter hangsúlyozta: most már több hónapja a Fehérházban is olyan adminisztráció ül, amelynek elsődleges célkitűzése a béke megvalósítása. Így aztán sokkal jobb esélyünk van sikerrel járni, mint amíg mondhatni, hogy szinte egyedül voltunk az Európai Unióban. A versenyképes járások program az első sikeres év után folytatódik. A családpolitika területén továbbra is a hagyományos családi értékek védelme áll a középpontban, hangsúlyozta Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, valamint Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár Tapolcán. A tapolcai polgári szalont megelőző sajtótájékoztatón Navracsics Tibor elmondta: a közelmúltban hirdették meg a versenyképes járások program második fordulóját. Az első évről szólva kiemelte, hogy számos olyan fejlesztés valósulhatott meg a járásokban, amelyekre a közös központi források hiánya miatt eddig nem került sor. Az ukrán-magyar határszakaszon 5326 ember lépett be Magyarországra csütörtökön, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirati irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 22 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Általában borult, párás, helyenként tartósan ködös marad az idő, és jelentéktelen szitálás is előfordulhat. Elsősorban a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli-délnyugati részein azonban már elkezd oszlani a köd, valamint szakadozni, zsugorodni a réteg felhőzet. Ott kisüthet a nap. A déli szél a Dunántúlon megélénkülhet, máshol gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet napközben 5 és 10 fok között, míg a kevésbé felhős napos részeken több fokkal magasabban alakulhat. Késő estére 3 és 13 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám.
Negyedikes és nyolcadikos diákok, figyelem! Gyertek a Gárdonyiba! Óra látogatással egybekötött nyílt napok reggel 8 órától. A nyolcadikosoknak november 6-án és 19-én, a negyedikeseknek november 13-án. Előzetes regisztráció az iskola honlapján www.gardonyi-eger.hu.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
Szulák Andrea jótékonysági zenésestje, a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban. November 16-án vasárnap 19 órakor az Orgonáért szól a dal. Egy felejthetetlenes Szulák Andreával, ahol a zene és az összefogás közösen szólal meg. A jegyek megvásárolhatóak Nyíregyházán, a főplébánia irodájában, valamint a római katolikus templomokban. A rendezvény teljes bevétele a Társszékes Egyház 120 éves orgonájának felújítását támogatja.
Reklámot hallottak.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Bíró Kriszta rendezésében játssza Kókai Tünde az Ostrom Dressz című monodrámát az Örkény Színházban. Különleges dokumentumfilmeket kínál a nézőknek a Juno 11 filmforgalmazó cég. Női sorsok címmel látható Mary Ellen Mark fotókiállítása a mai Manóházban. A MIPA a közmédiával együttműködésben meghirdette a Solti Nemzetközi Karmesterversenyt. A Fesztivál Akadémia Budapest szervezésében Miskolc ad otthont november 13-a és 16-a között a harmadik Hubai Jenő Nemzetközi Hegedű Versenynek, és a Budapesti Filharmoniai Társaság zenekara november 17-én a Zeneakadémián ünnepli fennállásának 172. évfordulóját. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő, Farkas Éva. Az Örkény Színház 2025-26-os évadának első bemutatója az Ostrom Dressz, ami Kassai Margit 1944-45-ben írott naplója alapján készült. A napló 2020-ban a Magvető kiadónál jelent meg Óvoda az óvóhelyen címmel. Ezt olvasva Bíró Kriszta úgy gondolta, színpadra kellene tenni a megírtakat. Elkészítette segítséggel a színpadi változatot, felkérte Kókai Tündét a monodráma eljátszására, s meg is rendezte az előadást. Először erről beszélgetünk a színésznővel, majd az e hétvégén aktuális felolvasó színházról és a momentánnal közös improvizációs játékról, az Impro Labról kérdezem. Először tehát hallgassuk, hogyan született az Ostrom Dressz.
Egy több száz oldalas könyvből kellett csinálni egy színházi előadásnyi szöveget, és eleinte egyedül dolgoztam, de hát aztán nagyon fontos, hogy belépett a képbe Ari Nagy Barbara dramaturg, aki egyébként nekem a könyveimet is mindig ő szerkeszti. És hát aztán a vége felé, mivel monodrámáról van szó, természetesen Kókai Tünde is bevonódott az utolsó néhány hónapban a szöveg véglegesítésébe, hiszen ő a színésznő, ő viszi a bőrét a vására, és az ő szájában kell jól állnia ezeknek a mondatoknak, amik hangoznak, és hát vannak benne persze kívülről, tehát nem eredeti Kassai Margit mondatok, nagyon finoman, mert a Kassai Margit olyan fantasztikusan ír, hogy nem érdemes nagyon belenyúlni a szövegébe, kizárólag olyan helyeken, ahol színházilag mi tudtunk jobbat, csak ott nyúltunk bele.
Az ő műve egyébként a Magvető kiadásában jelent meg 2020-ban, az a címe, hogy Óvoda az óvóhelyen. Az ő holokauszt túlélő naplója, ezt az 1944 tavasza és 1945 Budapest ostroma közötti időszakot írja meg, hogy vele mi történt, hogy hogyan tudott elmenekülni azelől, hogy elvigyék őt is Auschwitzba, elkezdett bujdosni, és a férjét pedig elvitték munkaszolgálatba, és tulajdonképpen a férjének írja ezt a napló, bízván abban, hogy majd visszajön és el fogja tudni olvasni. És ez a napló, amennyire borzalmas dolgokról ír benne Kassai Margit, annyira élvezetes, ha lehet ezt a szót használni, már pedig ebben az esetben szerintem ez teljesen helytálló, hogy nagyon élvezetes, ahogy ír, és még humora is van.
Ennek az egész ostromnaplónak és a túlélési stratégiának valóban a legalapvetőbb lényege a humor, mert mivel ő maga képes mindent a fonákjáról is látni, ezért a túlélés eszközéül a humort és az iróniát választja, sőt, ha szabad ideig elmenni, olykor még blaszfém is, de hát ettől egészen megejtő és elbűvölő. Az nagyon fontos, hogy valóban tehetségesen ír, tehát maguk a mondatok is roppant szellemesek, és ahogyan beszámol a férjének, akiben halálosan szerelmes, hiszen akkor még épp, hogy egy éve voltak házasok, és ahogyan beszámol a férjének, az biztosítja az ő túlélését, hogy kibírja ezt az egészet, amit tényleg nagyon jól csinál, de nem csak kibírja, hanem miután ő egy Sztélo Gábor által gründolt nemzetközi Vöröskereszt otthonban, az első kerületi Pauler utcában helyezkedik el, mint gondozónő az ostrom alatt, és hihetetlenül leleményes és bátor ő maga, ezért ott elég sok embernek a túlélésében részt vesz, hogy úgy mondjam, megmenti az életüket. Nyilván nem egyedül, de az ő hihetetlen ereje és élni akarása az egészen biztos, hogy ennek a másik 21 embernek nagyon sokat jelentett, hogy senki nem halt meg, senki nem lett beteg abban az intézetben, mindenki túlélte a háborút.
Szerencsére lehet mondani, hogy happy end a történet, hiszen vége lett a háborúnak. Ő is túlélte, és a férje is túlélte. Visszajött. Tehát a napló címzetje, el tudta olvasni ezt a naplót, ezt a nagyon élvezetes írást, tehát ez is okozhatja a katarzist bennünk, nézőkben. De a katarzisnak a másik okozója az az egészen elképesztő gyönyörű színészi játék, amit Kókai Tünde nyújt. Mind fizikailag, amiket megcsinál, szinte akrobatikus néha, meg egyáltalán ezt a végtelen sok szöveget elmondani, értelmezni, szituációkat eljátszani. Csodálatos.
Ez azért is találódott ki általam, mert amikor én ezt a könyvet annak idején elkezdtem olvasni, akkor kb. 10. oldalon azt mondtam magamnak, hogy ez színház, és ez a Kókai Tünde. Tehát, hogy én azt éreztem, hogy ez annyira ő, hogy muszáj, hogy ő legyen. Kókai Tünde egy univerzális színházi ember, tehát nélküle ez nem valósulhatott volna meg. Én ugye nem vagyok rendező, hanem van színházi tapasztalatom kis ilyen 35 éves, sőt már van annyi, és azt éreztem, hogy miután ez az anyag bennem van, és hogy ezt tényleg a Tündének találtam ki, hogy képes leszek arra, hogy fölrakjam a színpadra, és ehhez társult, mondom, Kókai Tündének az univerzalitása, aki egy rendkívül okos, önmagát nagyon szigorúan megfigyelő ember, minden sejtjével benne volt ebben a próba folyamatban, és hát természetesen adtam neki instrukciókat, mert nekem kellett vezetnem kívülről őt, de hát azért ez egy eléggé szimbiotikus munka volt, és ne feledkezzünk meg szintén, újra csak mondom, Ari Nagy Barbaráról, illetve Mészáros Csilláról, aki az asszisztensem volt, illetve Hemző Csengéről, aki a dramaturg gyakornokunk volt.
Ami most nagyon aktuális veled kapcsolatban, november 16-án két olyan előadás is lesz, amiben valamilyen szinten mindenképpen érintett vagy. Nézzük az egyiket, ez egy felolvasó színházi sorozatnak az első része lesz, november 16-án, és aztán majd 23-án és 30-án is.
Van egy Eurodram nevű európai szervezet, Párizsban van a központja, és Magyarországon is van egy Magyar Eurodram Bizottság, amelynek én is tagja vagyok néhány éve, és ez a dolog arról szól, hogy páros években az adott országnak, tehát a jelen esetben Magyarországnak a kortárs darabjait kvázi adják be a szerzőik úgymond versenyre, nincs pénzjutalom. Csak a dicsőség, semmiféle egyéb díjazása nincsen, és ezt megpróbálja a Magyar Eurodram Bizottság kiközvetíteni Párizsba, a központba, hát ha valaki ráharap egy ilyen kortárs magyar színműre, mondjuk hasamra ütök Hollandiában, és be akarja mutatni. Páratlan években pedig az történik, hogy a kortárs külföldi színdaraboknak az adott ország, jelen esetben Magyarország célnyelvére lefordított szövegei versenyeznek egymással, és nagyon sokáig ezeknek a versenyeknek a végén, a felolvasásoknak a Stúdió K Színház adott otthont. Idén az Örkény Színház a Merlinben az Örkény Színház színészeivel fogja három fiatal rendező rendezésében felolvasni ezeket a nyertes színműveket. Ugye három nyertes színmű van, egy brit, egy spanyol és egy orosz, és van három csodálatos műfordító, ők nyerték ezt az Eurodram pályázatot tavaly, és ezekből lesz felolvasó színház, és ezeknek az a célja, hogy ez tulajdonképpen olyan legyen, mint egy színdarab börze. Képzelj el egy színdarab tőzsdét, ahol a létező legjobb kortárs külföldi szövegeket kínálják hasznosításra, tényleg nagyon jó darabok, és az lenne a jó, hogyha jönne sok-sok színházrajongó, aki csak úgy szeret színházba járni, és kíváncsi egy ilyen születésre, hogyan születik meg egy kortárs szöveg idegen nyelvből, illetve hát tulajdonképpen itt kéne tolongani a csupa fiatal rendezőnek, dramaturgnak és kevésbé fiatal színházigazgatónak, mert ugye folyton keresnek darabokat a rendezőknek, és hát íme itt van három csodálatos lehetőség, aki kapja marja.
Akár az Örkény Színház vezetése is gondolhatja egy szép napon, hogy bármelyiket színpadra állítja, ugye?
Gondolni gondolhatja, erről még nem volt szó, csak ezt azért nem szeretném hangsúlyozni, mert olyan, mintha el akarnánk happolni, az összes színház jöjjön és hallgassa meg, és vigye, aki tudja.
November 16-án egyébként Tim Foley Sodródás című darabját lehet.
Igen, nagyon fontos, megnézni, hogy ezt Bagi Orsolya fordította. Ez az ő szövege az egyik nyertes Eurodram pályázat, és ezt Gárdenő Klaudia rendezi, és Borsi Balog Máté és Kövesi Zsombor fogják felolvasni. Én nekem nagy kedvencem egyébként különösen ez a szöveg. Ez két fiú testvér valahol egy teljesen elhagyatott, igencsak koszos angol tengerparton sok-sok év után találkoznak újra, tele vannak mindenféle sérelmekkel, fájdalmakkal, de most muszáj találkozniuk az apjuk miatt, és akkor ebből születik egy, hát egyrészt rettenetesen vicces, másrészt nagyon szívszorító párbeszéd ott a tengerparton. Igazi két, annyira jó szerep, hogy úgy sajnálom, hogy két pasira hírtem, és nem két nőre, mert bármelyiket szívesen eljátszanám.
Ezen az estén, november 16-án azért láthat téged az Örkény Színház közönsége, hiszen a Momentán társulattal együtt van nektek egy, ez is egy sorozat, ugye? Tehát többször is fogtok együtt szerepelni, háromszor is. Ennek az esnek az a cím, hogy az első 20 év. Te leszel az egyik szereplője ennek. Ez mit jelent számodra? Ugye rögtönözni kell a Momentánnak az a ismérve, hogy körbe fog mondjuk egy színész, vagy akár többet, és akkor ott kell valamit kitalálni hirtelen.
Hát nagyon sok mindent nem árulhatok el praktikusan, mert ugye akkor lelövöm a poént. Valóban a rögtönzés, az improvizáció adja majd a gerincét ennek az estének. Ugye eddig egy próbánk volt, és én végtelenül élveztem. Tehát én már sok-sok éve nem voltam olyan felszabadult, mint ezen a múlt heti próbán, 10-től 2-ig, ahol nem kellett megfelelni senkinek, semminek. Nem kellett szorongani attól, hogy elég jó vagyok-e. Iszonyatosan sokat nevettünk, nagyon jól esően. Tehát nem kinevettük egymást, hanem együtt nevettünk, és abszolút támogatólag volt jelen mindenki. Én nagyon szeretem az egész Momentánt úgy, ahogy van. Most Váradi Zsuzsi és Molnár Levente fognak velünk együtt játszani, akik hát vérprofik. Tehát én tulajdonképpen majd így nem tudom, míg belekapaszkodom a Zsuzsi szoknyájába, meg a Levi zakójába, és majd így megyek velük, mint egy gyerek, mert nagyon jó velük dolgozni, és hát ugye Hajduk Károly és Novkov Máté lesz még ott rajtam kívül, akik szintén istenien rögtönöznek, én meg majd igyekszem felnőni a feladathoz.
Bíró Krisztát, az Örkény Színház színésznőjét hallották az általa írt és rendezett Ostromdressz című előadásról, valamint a Merlinben megvalósuló felolvasó színházi sorozatról és a Momentánnal közös ImproLab produkcióról. A Juno 11 életedmozia.hu filmforgalmazó cég játékfilmek, így a Véletlenül írtam egy könyvet, vagy az Aranyéveink mellett nagy hangsúlyt fektet arra, hogy dokumentumfilmeket is bemutasson a közönségnek. Sümegi Klaudiával, a vállalkozás tulajdonosával most három aktuális filmjükről, a Boldogság tanításáról, a Fesztiválországról és a Bagosi Brothers Company-ről beszélgettünk. Akkor, amikor dokumentumfilmben gondolkozik a Juno 11, akkor milyen megfontolásból teszi ezt? Azt gondolom, a forgalmazók többsége sokszor meggondolja, hogy érdemes-e dokumentumfilmekbe investálni, hiszen biztos, hogy a mozikba sokkal kevesebben mennek be dokumentumfilmre.
Alapvetően mi nem a formátum alapján válogatunk, nem a műfaj alapján válogatunk, hanem az üzenet és a szellemiség alapján válogatunk. Teljesen valid az, amit mondasz. Tehát, hogyha most így előveszem az ügyvezető énemet, vagy üzleti szemlélettel próbálok megválaszolni erre a kérdésre, hogy valóban egy dokumentumfilmnek a megtérülése, az nagyon kérdéses. Akármilyen pici kampányt építünk köré, akkor is munkaórában, illetve a harmadik feles költségekben nagyon komoly investíciót jelent egy ilyen filmet elhozni a magyar piacra. Viszont a megtérülést én nem mindig csak egy filmen vizsgálom. Én azt gondolom, hogy a Dalai Láma film esetében azzal a kockázattal vállaltuk ennek a filmnek a forgalmazását, hogy nem fog megtérülni a belefektetett költség. Ugyanakkor mindennél többet jelent számunkra az, és ezt a kollégáim nevében is mondhatom, hogy ezt a filmet, ezt mi hoztuk el, és értékes alkotásokkal a cég értéke kétségtelenül nőni fog, még hogyha ez például mondjuk csak pénzben nem is mérhető.
A Boldogság tanítása című filmet egy német dokumentumfilmes készítette, Barbara Miller. A Dalai Lámáról szóló film nem egy klasszikus életrajzi dokumentumfilm, de nagyon jó volt látni azokat a régi képeket, amik még Tibetben készültek, amikor ő 16 éves volt, aztán 24 és 1959-ben végképp el kellett hagyni a Tibetet. Azóta ő Indiában él, és egyfolytában vágyakozik vissza, most már 66 éve. Sokat gondolkodott az életről, és tulajdonképpen a tanításait osztja meg a nézőkkel. És gondolom ez volt az a spirituális üzenet, amire ti azt mondtátok, hogy igen, ha akárhány ember is megnézi és épül általa, az nektek már megérte.
Igen, a nézőnek akar hétköznapokban alkalmazható és hasznosítható megküzdéshez szükséges eszközöket nyújtani. Szerintem az, hogy kicsit visszaugrunk a történelemben, látjuk azt, hogy ő milyen megpróbáltatásokon ment keresztül, az azért nagyon fontos, mert felvetődhet annak a kérdése, hogy hogyan tud valaki szeretni, hogyan tud valaki békével viszonyulni másokhoz, akinek zaj van az elméjében, vagy fájdalom van a szívében. Tehát nem mindenki születik egyszerű életbe. Viszont ő egy jó példa arra, hogy hogyan lehet ezzel megküzdeni, hogy mindenkinek van batyúja, mindenkinek van egy egyéni története, és hogy mindezek ellenére a célnak kell valahogy a tudatában lennünk, hogy mi az, amiért itt vagyunk, mi az, amit mindannyian egyébként vágyunk, és mi az, amiben ő ezeket nagyon egyszerűen, nagyon konkrétan megfogalmazza, és egyszer nekünk csak ezt kell minden nap eszünkbe juttatni. És szerintem ez a feladatunk nekünk emberként, az egyéni rendrakásaink, és nekem ezt tetszett meg ebben a filmben, hogy erre hívja fel a figyelmet a láma, és csak megmutatja azt, hogy egyébként neki sem volt könnyű.
A Boldogság tanítása mellett nem régiben mutattátok be a Fesztiválország című filmet, ami a magyar fesztivál kultúráról szól, hiszen fesztivál ország lettünk itt a rendszerváltás után, és közben szerintem most eljutottunk már oda is, hogy hanyatlik is egy csomó fesztivál, sőt meg kell szűnniük fesztiváloknak. Sőt, most a Sziget kapcsán ugye láttuk, hogy szinte kérdésessé vált, hogy ez az egyik legemblematikusabb fesztiválunk, aminek van híre úgy az egész világon, hogy az meg lesz, vagy nem lesz.
A Fesztiválország című film azért szívem csücske, mert ott egyébként mi producerként is jelen voltunk, a férjem társrendezője. A film egyébként a rendezőnek és kreatív producertársunknak, Csizmadi Attilának a fejéből pattant ki. Tehát Attila talált meg minket ezzel a koncepcióval, és ebben is rögtön azt éreztük, hogy de jó, egyrészt nagyon jó téma, másrészt hiánypótló, harmadrészt megint csak az egységélményt tudjuk közvetíteni általa, mert fesztiválozni mindenki jár. Az is, aki így gondolkodik, meg az is, aki úgy gondolkodik. Vagy mindenkinek a gyereke jár, vagy mindenkinek valakije jár, tehát hogy azért úgy a fesztiváljainkra büszkék vagyunk. És mégiscsak az öröm és a jókedv helyszíne, Tehát úgy éreztük, hogy ebben megint benne van az az üzenet, az a Junos üzenet, ami így nekünk fontos. És az Attila koncepciója az arra épült, hogy mutassuk be azokat a hősöket, Gerendai Károlyt, Löbenvej Norbertet, Löb Zoltánt, illetve Márta Istvánt és a többi fesztivál igazgatót, akiknek köszönhetően ez az egész nagyon virágzó, színes fesztivál kultúra lépett Magyarországon. Úgyhogy ott nem csak forgalmaztuk a filmet, hanem mi is készítettük Attilával közösen. Nyilván nehéz fába vágtuk a fejszénket, ugyanis nem lehet mindenkit kielégíteni a fesztiválok tekintetében. Biztos, hogy van egy fesztivál, ami benne kellett volna, hogy legyen, de még sincs benne. Ennek ellenére igyekeztünk minden típus bemutatni, és hát bízunk benne, hogy majd megtalálja a közönségét.
És még egy utolsó, szintén magyar film, a Bagosi Brothers Company-ről szóló filmetek. Ezt most éppen láttam az egyik tévécsatornán, nyilván streamingelve szintén elérhető. Óriási karriert futott be ez az Erdélyből származó magyar zenész csapat, és nagyon lelkesítő ez a film is. Ez is olyan Juno 11-es.
Igen, amikor megkeresett minket az együttesnek a menedzsere, hogy van ez a film, és hogy lehet ezzel valamit kezdeni, akkor forgalmazóként mi rögtön azt éreztük, hogy persze, hogy lehet. A srácok nagyon tiszta forrásból építkeznek, nagyon jó barátok, testvérek, nagyon őszinte a zenéjük, és erre a fajta őszintéségre nagyon nagy igény van Magyarországon, és a határon túl is. Úgyhogy megnéztük a filmet, imádtuk, úgy éreztük, hogy ebben is benne vannak ezek az üzenetek, ami számunkra fontos, hogy terjedjen, úgyhogy mellé tettük a mi forgalmazó szakértelmünket, és igyekeztük eljutatni minél több nézőhöz, és igen, ahogy te is említetted, ez megnézhető televízióban is, illetve különböző online csatornákon is, így az életedmozia.hu-n is, ami ugye a mi forgalmazói oldalunk, ahol minden filmet meg lehet nézni online.
Sümegi Klaudiát a Juno 11 életedmozia.hu filmforgalmazó cég tulajdonosát hallották. Most pedig hallgassuk a Bagosi Brothers Company egyik nagy slágerét.
Majd feláll ő magától, süt rája még nap az éjszakából.
Azt kérdezik tőlem, milyen volt, mikor lent járt, milyen nóta szól.
Siratták vagy mulatták talán, nevettek-e bolondnak baját.
S egyszerre mindenki felnéz, és az égen a jó Isten, ha tudná, hogy mit tegyen, hogy maradjon, vagy menjen. Azt mondják, részeges vagyok, pedig csak szűnni akarok, egy kicsit elhagyni magam, hogy aztán nyíljon alattam.
Meg a világ, meg a fű, és a fáj gyönyörű, és a tél, ami nincs, gyere nyár, veszte kincs, hogy meg szél, ahol élsz, szépe állj, meg igész, keserű, édese, azt, ami csak le. Meg a világ, meg a fű, és a fáj gyönyörű, és a tél, ami nincs, gyere nyár.
A mai Manóház legújabb kiállítása Mary Ellen Mark munkáit mutatja be Női sorsok címmel. A világhírű fotográfusnő több mint 5 évtizeden át utazott a világban, hogy olyan sorozatokat készítsen, amelyek máig a dokumentarista fotográfia alapköveinek számítanak. Így például járt a Száll a kakukk fészkére című film forgatási helyszínén a Ward 81 pszichiátriai intézetben, de megfordult Indiában Teréz anyánál is. A tárlatról Baki Pétert, a mai Manóház igazgatóját, a kiállítás társkurátorát kérdeztem. Dokumentarista fotós Mary Ellen Mark a képein női sorsokat ábrázol. Elsősorban. Azt nem mondom, hogy nincsenek férfiak, de elsősorban nők vannak, és hozzájuk kapcsolódó férfiak különböző élethelyzetekben. Amerikai fotósról van szó, és nagyon sok kép Amerikában készült. És nem a vidám napfényes Amerikát látjuk ezeken a fényképeken.
Miért jelen már a 20. század második felének egy megkerülhetetlen amerikai fotoriportere? Ő maga dokumentalistának vallotta magát, és inkább ez a jelző illik rá, mint sem a fotoriporter. Miért jelen már 1940-től 2015-ig élt, és 2000-es évek közepén állt neki ahhoz a munkához, hogy a saját életművét feldolgozza, és egy olyan kiállítást, egy olyan képi eszenciát határozzam meg, ami ennek a utazó kiállításnak is a tartalma.
Ez egy nagyon kemény dokumentarista tárlat, és nagyon kritikus is, amennyiben felmutatja, hogy milyen egészen szörnyűséges élethelyzetek vannak, hogy tud elromolni egészen pici fiatal lányok élete 8-9 éves korban, és hogyan tudnak áldozataivá válni akár az erőszaknak, akár a szegénységnek, a drognak, az alkoholnak, bárminek, ami oda vezet, hogy teljesen reménytelen és kilátástalan életük legyen.
Igen, de azért a kiállításnak azt gondolom, hogy nem az a kicsengése, hogy ez egy végtelenül szomorú és lepusztult világ a nők számára. Miriam Mark nagyon nagy érzékenységgel, a személyiség ábrázolásra való törekvésével olyan társadalmi csoportokat ábrázolt, akik valamilyen módon marginalizált helyzetben vannak az adott társadalomban, és ezt lefényképezte Amerikán keresztül Indián át szinte az egész világban, és Amerikán belül is olyan csoportokat fényképezett, amelyek valamiért hátrányos helyzetben vannak, mint például az Oregoni Állami Kórháznak a 81-es kórtermében fényképezte az ott ápoltakat, amely sorozat úgy került a látókörébe, hogy ő volt a Száll a kakukk fészkére Milos Forman filmnek a standfotósa, és utána egy évig még ebben a kórházban élt, tehát volt kulcsa, volt egy kis szobája az ápoltak mellett, ahonnan mindig is ki tudott járni, és személyes kapcsolatokat tudott fenntartani az ápoltakkal. És azt gondolom, hogy ez Miriam Mark művészetének az egyik sarokköve, hogy ő nem csak egy olyan fotoriportár volt, aki megkapta a munkát, lefényképezte tisztességgel ezt a sorozatot, és utána továbbált, hanem ő egy együttélő megfigyelést hajtott végre, nem beavatkozott a sorozat készítésébe, nem instruálta a modelleket, viszont akár 10-20 30 évet is szánt egy sorozat elkészítésére, vagy akár egy ember életének a követésére is, és ez olyan hatalmas emberi mélységet ad a sorozatainak, amely párját rizkítja.
Amikor például Teréz anyát fényképezte, és ő több képen is megjelenik, akkor is hosszabb időt eltöltött Kalkutában.
A Teréz anyáról készített sorozata két utazásából fakadt. Amikor Teréz anya megkapta a Békel Nobel-díjat, akkor rögtön kiment az első utazása Miriam Marknak, és Teréz anya rögtön a bizalmába fogadta, és kérte a többi nővért is, hogy bárhova engedjék be, és utána évekkel később megint visszament Kalkuttába, és akkor mélyítette ennek a sorozatnak a tartalmát meg darabszámra. Ez egy könyv is készült belőle, ugyanúgy, ahogy 81-es korteremből is egy könyv készült. A Teréz anyáról is készítette könyvet, illetve az indiai cirkusz sorozata is nagyon híres.
Európában is járt Miriam Mark.
Európában leginkább a roma társadalmat fényképezte, vagy olyan társadalmi csoportokat, amelyek valamiért margóra kerültek, ilyen például a droghasználók.
Nyilván azért tudott nagyon sokat utazni, mert nagyon fontos magazinoknak fényképezett, így a Life-nak, a New York Times magazinnek, a The New Yorkernek, a Rolling Stone-nak, a Vanity Fair-nek. Ezek a magazinok folyamatos megbízásokat adtak neki, tehát megrendelésre is fényképezett?
Természetesen, és által említett lapok, tehát a Times, Life, Vanity Fair egyes sorozatra kérte föl, és az is a kiállítás részét képezi. Ugyanakkor Miriam Mark részt vett olyan projektekben, ahol személyes indítatásból készített sorozatokat.
Miriam Mark, női sorsok. A mai Manóházban látható kiállításról Baki Pétert, a mai Manóház igazgatóját, a kiállítás társkurátorát hallották. Thank you.
közmédiával együttműködésben meghirdette a Solti Nemzetközi Karmester versenyt, aminek fináléjára 2026. október 1-e és 10-e között kerül sor. Kál Csabát, a MÜPA vezérigazgatóját először a karmesterverseny jelentőségéről kérdeztem, de utána beszélgettünk a Szindbád című operáról is, amit Ománban rendezett, majd a Magyar Menyegzőről, amely filmnek az ősbemutatója november 15-én lesz a Kolozsvári Magyar Operában. Először tehát halljuk, hogy milyen hagyományokat folytat a Solti Nemzetközi Karmesterverseny.
Akik már éltünk 1974-ben, azok nagyon jól emlékezhetünk az első karmesterversenyre a televízióban, és Kobayashi Kenichiro nevét egy életre megjegyeztük. És most a Solti karmesterverseny tulajdonképpen ennek a 1974-es karmesterversenynek az örökébe lép, ezt kívánja felújítani, ugyanolyan rangra emelni akár, mint ahogy az kivívta a maga elismerését, ez a karmesterverseny 1974-ben.
Így van, tulajdonképpen ennek örökösei vagyunk. Magasabbra emeltük a lécet, mert szeretnénk még nemzetközibbé tenni. Ugye akkoriban főleg Magyarországon szólt ez nagyot. Ugye a szocializmusban éltünk, nem nagyon voltak olyan lehetőségek, amik mondjuk Nyugat-Európát, vagy akár a Távol-Keletet bevonjuk, bár Kobayashi személy az pont ennek ellenmond, mert mégis ő nyerte az elsőt. És hát az is a célunk, hogy minél több néző újra élje ennek a versenynek több hozadékát. Egyrészt, hogy milyen fontos a karmester szerepe, milyen fontos az, hogy egy-egy egyéniség hogy viszi át az elképzeléseit, akaratát egy-egy zenekaron, hogy fogalmazza meg egy nagyon ismert műnek az újraértelmezését, és hát az, hogy elkezdjük újra népszerűsíteni a klasszikus zenét, hogy ez a probléma, hogy a nagy lemezkiadók, mivel már nincsenek lemezek, CD-k, annyi marketing büdzsét nem költenek el arra, hogy ezeket a sztárokat helyzetbe hozzák. Na most, ha nekünk van ilyen eszközünk, ami a mozgókép és bizonyos tervezős formátum, akkor ez nagy segítséget tud ebben adni számunkra. Úgyhogy ezt szeretnénk kihasználni, és hát a magyar zenei örökséget, a kiváló magyar hangversenytermeket, ugye a Kodály Központ, a Zeneakadémia és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem is be lesz mutatva így a televízión keresztül, és hát remélhetőleg csábítja továbbra is majd a nézőket.
Nagyon erősen növeli a presztízsét ennek a készülő karmesterversenynek, hogy világszerte abszolút első helyen jegyzett karmestereket és zenei notabilitásokat sikerült megnyerni a zsűri tagjainak.
Már a zsűri elnöke is Pinkás Steinberg, világhírű karmester, és azért mindenhogy volt egy kis magyar kötődés, nem mindenkinél természetesen, de ugye ő a Filmművészeti Társaság zenekarának volt a vezető karmestere. Aztán Robert Abbado vagy Mejai Chen, ugye egyre több hölgy karmester is itt van, vagy Mikko Frank, aki a Francia Rádió zenekarának volt sokáig a vezetője. Mellett olyanok is vannak, például Roberto Paternosto, aki egy még régebbi hagyományt hoz be, a Solti idejéből, hiszen Karajánnak volt az asszisztense, Solti György pedig Arturo Toscanininek Salzburgban. Tehát, hogy a 20. század első felének ezt az erős vonalát még olyanok képviselik, akik részt vettek ebben. Emellett természetesen magyar zsűritagokkal is szeretnénk előrukkolni, hál' Isten ők is világhírűek, ugye Bogányi Tiborral, Hiadom Okossal, akinek ugye az a érdekessége, mert a kiváló karmester és a Magyar Rádió Együtteseinek zenei vezetője, hogy 98-ban ő nyerte a karmester versenyt, és Vasai Györgyöt sem kell bemutatnunk, hiszen a Nemzeti Filharmonikusok vezetője, és a Orfeo zenekar és a Purcell kórusnak és a Haydnon megalapítója. Tehát egy nagyon-nagyon erős mezőny van a zsűriben.
Az előbbi mondatodból kiderül, hogy 74 óta is vannak karmester versenyek, azok milyen égisz alatt?
Ez a Magyar Televízió karmesterversenye volt, 2002-ben volt az utolsó.
Kobayashi Kenichiroval kezdtük, nagyon fontos szerepe lesz neki ebben a Solti karmesterversenyben is.
Nem véletlen, hogy a karmesterverseny védnökének Kobayashi Kenichirót hívtuk meg, hiszen ő volt az első, aki megnyerte ezt a megmérettetést, és nagyon örülünk, hogy elvállalta.
Majdnem egy év múlva lesz ez a verseny. 2026. október 1-e és 10-e között részint Pécsett a Kodály Központban, a Zeneakadémián, illetve itt a MÜPA-ban. Mi történik ebben a közel egy évben? Mikortól lehet jelentkezni?
Ezért december 1-től lehet jelentkezni, és hát ilyenkor azért százas léptékben jelentkeznek, tehát ezőzsűnek át kell vizsgálnia, és a elődöntőre már csak 24 versenyző lesz kiválasztva. A 24 versenyzőből ugye a fele jut tovább a középdöntőbe, és aztán vannak a fele a döntőbe.
Utoljára a Liszt ünnep előtt beszélgettünk, és mondtad, hogy október 3-án lesz bemutatód Ománban. A Szindbád című opera, ezen túl vagytok. Azért érdekel, hogy sikerült, mert ezt ugye jövőre elvileg a Bartók tavasz keretében láthatjuk is.
Ománban október 3-án mutattuk be Omán egyik jelképének, Szindbádnak, a Szindbád az Ománi tengerész című operáját. Azt kevesen tudják, hogy a 1001 éjszaka irodalmi hőse elvileg ománi tengerész, szóval az omániak nagyon erősek a tengerészeti területen, hiszen az arab-öböl bejáratánál vannak, és végighajózták a világot. Hatalmas siker volt, ugye ez az első arab nyelvű nagy opera, tehát amiben kórus, szólisták, balett is szerepel. Nagyon komolyan vették, ezt körülbelül úgy kell elképzelnünk, hogy 11-ben építettek egy csodálatos operaházat, az akkori szultán Kabusz, és ez olyan, mint amikor nálunk a Bang Bang bemutatója volt, csak 100-valahány évvel később jutottak elő ide. És Sem Gábor, egy egyiptomi származású arab zeneszerző írta a zenét, és hát ami nagyon lényeges, hogy egyrészt a világ számos pontjáról eljöttek megnézni, mert tényleg egy zenetörténeti pillanat. Másrészt, hogy jó pár magyar résztvevőt sikerült a produkcióba vinnünk, mivel a operaháznak ott még nincs zenekar, befogadja a nagy produkciókat, főleg a világhírű operaházakból. Ezért mi vettük a Magyar Rádió Filharmonikusait, mi vettük a Győri Balettet, a díszlet, jelmeztervezés és a rendezés és a műpa szervezésében történt. És hát, aminek külön érdekessége volt, hogy egy illatos opera, ugyanis dramaturgiailag szerepel benne egy parfüm, ami hazaviszi a tengerről az eltűnt herceg kisasszonyt. Ez pedig a világ egyik legizgalmasabb cég, az Amouage hozta ki ezt a parfümöt, ami Szindbádról szól. Az illat is az ő kultúrájuk része, több ezer éve exportálnak mirhát, meg különböző parfümöket a világ számára.
És még egy kérdés, magyar menyegző. A filmed elkészült, tehát itt is rendezőként vagy jelen, csak úgy, mint az operánál, és a Tallinni Filmfesztiválon fog debütálni, és majd jövőre láthatjuk ezt a filmet a magyar mozikban.
Hát ez egy nagyon nagy dolog, mert egy romantikus, vagy mondjuk úgy, hogy érdemes témát, ami a 80-as évek elején játszódik, és hát nagyon sok tánc van benne, felfedezze egy nemzetközi fesztivál, és ők mindenképpen akarták, hogy ott legyen a világpremiére.
Magyar menyegző, nagyon magyar téma, erdélyi területen forgattál.
Rajz Tamás a producer és az operatőre is, és nagyon mélyen merített ebből a képi világból. Tőszegi Tekla, az ottani Katasztrofa Múzeum igazgatója, az esküvői viseleteket egyenként családoktól szedte össze, ugye egy több mint 300 fős rakziról van szó, tehát nem volt kis teljesítmény, és hát lenyűgözőek ezek a viseletek. De a zene is, és a tánc is.
És ez egy romantikus, fikciós történet különben.
Így van.
Töröcsik Franciskával a főszerepben. És még van két fiú.
Töröcsik Franciska, Kovács Tamás, a két főhős, és Kövessi Zsombor, aki a barátja Kovács Tamásnak a filmben. És a Rohonyi Barnabás, van egy harmadik fiú is, aki pedig az antihőst játsza.
És a film egyébként mikor jön a mozikba? A
január közepétől lesz a mozikban látható. Szeretettel ajánljuk mindenkinek. Tényleg egy felemelő, lélekemelő film, és valami olyan betekintést nyerhetünk ebbe a lenyűgöző kultúrába, ami egyébként az én alaptörténetem, amit én kaptam 1980-ban, amikor először Erdélybe jártam.
Kál Csabát, a MÜPA vezérigazgatóját hallották a jövőre megrendezendő Solti Nemzetközi Karmesterversenyről, majd két rendezéséről beszélt, az ománi Szindbád című operáról és a magyar menyegzőről, amely filmnek holnap lesz az ősbemutatója a Kolozsvári Magyar Operában. A Fesztivál Akadémia Budapest a FAB szervezésében Miskolc ad otthont november 13-a és 16-a között a harmadik Hubay Jenő nemzetközi hegedűversenynek, ahol a Magyarországgal szomszédos országok, valamint a visegrádi négyek országainak 22 év alatti hegedűsei mérik össze tudásukat a város egyik legszebb kulturális terében, a történelmi atmoszférájú zenepalotában. A Kelemen Barnabás és Kokas Katalin hegedű művész házaspár által alapított hiánypótló korosztályos verseny szerves része a FAB három lépcsős versenyrendszerének és a magyar hegedű oktatás fénykorát, a Hubay iskola szellemi örökségét viszi tovább. A régió 10 országának tehetségei mellett Miskolcra érkezik az ugyanezen országok kiemelkedő hegedű művészeiből és hegedű tanáraiból álló rangos zsűri is. A zsűri elnöke Baráti Kristóf, Kossuth Díjas hegedűművész, a Zeneakadémia vonós tanszékének vezetője. Az esemény összdíjazása 5500 euró, de a verseny ennél jóval többet kínál. További lehetőségeket nyit meg a fiatal hegedűművészek nemzetközi karrier útján, hiszen a döntőbe jutók automatikusan indulhatnak a FAB legmagasabb szintű nemzetközi világversenyén, a Fehér Ilona nemzetközi hegedű versenyen. Az első fordulóból tovább nem jutók pedig a zsűri tagjainak mesterkurzusain vehetnek részt. A legutóbbi 2023-as verseny számos kiváló tehetséget mutatott fel. Korcsoport győztesként Lin Xi, Berec Laura, Tao Huang Xiao és Jelena Horváth emelkedtek ki, akik ma már a fiatal művész generáció sokat ígérő tagjai közé tartoznak. A harmadik Hubay Jenő nemzetközi hegedűverseny eseményein való részvétel a közönség számára ingyenes. Részletek a fesztiválakadémia.hu weboldalán találhatók. Thank you. A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara idén is méltó módon ünnepli a születésnapját, az idén már a 172-et. November 17-én a Zeneakadémia nagytermében három korszak, három zeneszerző és három különböző zenei világ találkozik. A junior primadíjas Hontvári Gábor vezényletével Gyöngyösi, Dohnányi és Brahms művei szólalnak meg. Tóth Lászlóval, a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának elnökével röviden felidézzük a múltat és azt, hogy hogyan működik a zenekar.
Nekünk ez a csúcspont, ez a november, ugye 1853. november 20-án a Nemzeti Múzeumban volt az első koncertünk, és mi néhány éve eldöntöttük, hogy ezt a novembert mi mindig valamilyen fajta ünneppel kötjük össze, mert nekünk ez az alapításunk volt, ugye Erkel Ferenc vezényelte az első koncertet, és ami érdekes, hogy onnantól kezdve egy 5 alkalmas sorozatot hirdetett, tehát látható, hogy már perspektívában gondolkodott, és hát nagy örömünkre még mindig jelen vagyunk, tehát azt gondolom, hogy ez a kezdet ez mai napig tart, és ennek nagyon büszkék vagyunk.
Ugye a Budapesti Filharmoniai Társaság tagjai mind az operaház művészei. Minden operaházi művész egyben Budapesti Filharmoniai Társaság tag is.
Nem, ez is történelmünk okán alakult így, hisz amikor mi megalakultunk, akkor még az operaház nem létezett, ugye 1884-ben nyitotta meg kapuit, de ugye nem volt olyan sok zenész akkoriban még Budapesten, sőt akkor még csak Pest volt, meg Buda, tehát nem volt még egyben, és ugyanaz a zenész mag ült be a zenekari járóba az operaház megnyitása után. De mindig, amikor szimfonikus formációban léptek színpadra, akkor ragaszkodtak ehhez a külön névhez, a Budapesti Filharmoniai Társaság névhez, éppen jogilag csak 1867-ben alakulhattunk meg, hisz gyülekezési tilalom volt, tehát a szabadságharc után vagyunk nem sokkal, 1853-ban. Tehát ez a tagság és ez a fajta szimbiózis a mai napig fennáll. Kb. 220 tagja van az operáz zenekarának, nekünk meg 90 tagunk van. Ez azt jelenti, hogy nagyjából a fele az, aki nálunk tag lehet a társaságban. Mindig demokratikusan ez a 90 fős tagság választ új tagokat maga közé, és mindig csak az operaház tagjai közül. Tehát ezt a fajta logikát mindenképpen megtartjuk, és ragaszkodunk hozzá, mert ez a garancia nekünk arra, hogy nagyon minőségi munka folyik, művészileg mindenképpen. És ezek a művészek nagyon-nagyon szeretik folytatni ezt a hagyományt. Hogyha kinyitnák a kapukat is bárki tag lehetne, akkor nem biztos, hogy ez a fajta lelki azonosulás megmaradna.
Azon gondolkozom, hogy tudják összehangolni a munkát, mert azért operaházban rengeteget kell teljesíteni, több játszóhelyen, és akkor még itt van a Budapesti Filharmoniai Társaság a maga koncertjeivel.
Nem könnyű az életünk, ez valóban így van. Mi mindig a próbákat természetesen igazítjuk az operáza munkákhoz, tehát mindig akkor próbálunk, amikor ott nincs munka. És a koncerteket is igyekszünk azokba a résekbe szúrni, amikor művészeink ráérnek, de a tagság lelkesedését látva mégsem annyira nehéz nekik. Abban vagyunk talán mások, hogy nálunk mindig azt játszanak, és azzal, akivel ők szeretnének. Azért ez egy nagyon nagy lelki erőt ad. A kamarakoncertek szintén úgy nem mi mondjuk meg, hogy mit kell játszani. Mi csak azt mondjuk, hogy van itt meg itt koncert lehetőség, ki szeretne jelentkezni, mit szeretne játszani, kivel szeretne muzsikálni, és mi az egész marketinget, a menedzsmentet mögé tesszük, hogy egy teltházas koncerttel szembesüljön majd a művészünk.
Tóth Lászlót, a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának elnökét hallották. A zenekar a Zeneakadémiai ünnepi koncertjén november 17-én először, hagyományosan, egy vadonatúj kortárs darab hangzik el. Gyöngyösi Levente a Dunánál című műve egy koncertária basszus szólóra és zenekarra, József Attila versére. A szólót Cser Krisztián énekli. Ezután Dohnányi Ernő emlékének adóznak, hiszen a zeneszerző 42 éven át volt a társaság elnök karnagya. Ezúttal Fis-moll szvitje hangzik fel, majd a műsort Brahms második D-dur szimfóniájával zárják. Ez sem véletlen, hiszen Brahms 1879 és 1890 között többször is vezényelte a zenekart. A műsort mi is a D-dur szimfóniának egy részletével zárjuk. A zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es